Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Harangszó című egyházkerületi műsorban. A szeretet ízéről szól ma az ébresztő gondolat. Aztán a gyászról hallhatunk szakértői, majd pedig egy hallgatói véleményt.
Ami a legfontosabb és a legsúlyosabb dolog ebben, hogy általában önvád az, ami a súlyos, és ilyenkor különösen, amikor traumát él át, hogy a hirtelen veszti el, amikor egy olyan módon, hogy tehát próbálja keresni a felelősöket, hogy vajon ki lehetett az oka, hogyan lehetett volna megelőzni. Nyilván ilyenkor ez a keresünk egy bűnbakolt valakit, akire rá lehet fogni, akár ez lehet saját magunk is lehet, de lehet egy kívülálló személy is, hogy ha más tettem volna, ha másképp cselekedtem volna, vagy az a valaki többet tett volna, akkor mindez nem történt volna meg.
Ezt követően pedig Dénes István Lukács, Bihari Esperes szól az épülő egyházmegyei közigazgatási és gyülekezeti központról.
Úgy szeretnénk, hogy mindenki ezt a magáénak érezné. Tehát ez nem az Esperes irodája, nem a könyvelő vagy éppen irodavezetőnek az irodája, ez nem csak egy egyszerű gülésterem, hanem ez egy olyan épület, ami az egyházmegyéi.
Végezetül pedig Csernyiga Gyula igei tanítását hallhatjuk. Hallgassanak minket most is!
Ébresztő gondolat. Úgy érezzük, amit teszünk, csak csepp a tengerben. De enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger, Teréz anya. Az egér és az egérfogó. Az egér egy lyukból nézi a parasztot és a parasztasszonyt, amint egy csomagot bont fel. Elszörnyülködve látja, hogy egérfogó van benne. Kiszalad az udvarra és kiabál, egérfogó, egérfogó. A tyúk ránéz és azt mondja, tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem. Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit és azt mondja, sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok, érted. Az egér a tehénhez menekül, a tehén elbőgi magát, egérke, sajnálom. De nem az én bőrömről van szó. Az egér lehajtott fejjel tér haza. Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó. A paraszt asszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó. A sötétben nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába, és az állat megmarta a lábát. A paraszt bevitte a kórházba a feleségét. Nem sokára hazaengedték, de még mindig lázas volt. A paraszt tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de szenvedése nem múlt el. Jöttek a barátok, egész nap ápolták, gondoskodtak róla. A paraszt disznót vágott, hogy legyen mit enni, de semmi sem segített, az asszony meghalt. A temetésre sokan eljöttek, a paraszt tehenet vágott, hogy legyen elég ennivaló a halotti torony. Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort. Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt gondolod, hogy ez téged nem érint, gondolkodj el. Mindannyian ugyanazon az úton haladunk, amelynek neve élet. Minden ember és minden esemény az élet képzeletbeli szőttesének egy-egy fonala. Görög Rita dalma. Maradjatok meg! Rájönni a szeretet ízére. Aki már tapasztalta azt, hogy szeretettel veszik körül, annak lehet valamilyen sejtése arról a végső valóságról, amelyet szeretett szavunk jelöl. Aki még nem tapasztalta azt, hogy szeretik, annak a szeretet tapasztalatát elmondani lehetetlen. Még a legegyszerűbb tapasztalatot is nehéz szavakkal közölni. Nem lehet elmondani azt sem, hogy milyen íze van a sónak. A só ízét nem lehet elmagyarázni, csak azt tudhatja meg a só ízét, aki megízleli. Jézus Isten megtestesült szeretete. Jézus nem csak tanította, hanem életével, halálával és feltámadásával bizonyította, hogy Isten szeret bennünket. Jézus közelében megtapasztalhatja az ember, hogy szereti őt az Isten. Jézus közelében rájöhetünk a szeretet ízére, szeretetet parancsolni. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogyan lehetséges megparancsolni a szeretetet. Hogyan lehet megparancsolni egy vaknak, hogy lásson, egy bénának, hogy járjon, egy halottnak, hogy éljen. Aki nem tud szeretni, annak hogyan lehet megparancsolni, hogy szeressen. Mindezt, ami Urunk Jézus Krisztus tudja. Jézus nem lehetetlent parancsol a vaknak, amikor azt mondja neki, hogy láss, a bénának, hogy járj, a sírjában nyugvó halott Lázárnak, hogy jöjj ki. Ők mindannyian meghallják és teljesítik az isteni szót. Jézustól megszólítva lenni. Mi is Jézustól megszólítottak vagyunk, kapcsolatban vagyunk vele. Jézus azt mondja nekünk, hogy ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők vagyunk. Jézus szeretete éltet bennünket. Jézus azt parancsolja, hogy maradjunk meg szeretetében, hogy engedjük éltető szeretetét gyümölcsözni az életünkben. Minden szeretet, ami csak egy kicsit is megérdemli ezt a szép szót, Istenből fakad. Szeretetet nem tudunk előállítani, Isten sem tudjuk szeretni, csak viszont szeretni tudjuk. Szent János apostol a szeretet miben létét rajtunk kívüli forrásban jelöli meg. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Embernek lenni szüntelen növekedést, szüntelen fejlődést jelent. Veszélyes dolog megállni a fejlődésben. Ezért mondja nekünk Jézus, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egy kisgyermeken szembetűnő, ahogyan fejlődik és növekszik. Ami rajtunk múlik, amit fejlődésünk érdekében megtehetünk az, hogy a szeretetet, amit Jézustól kapunk, tovább adjuk. Ha szeretettel vagyunk egymás iránt, ha egymást szeretjük, akkor megmaradunk Jézus szeretetében, aki kibontakoztatja életünket a Szent Háromságos Egy Isten szeretet közösségében. Kerékjártó Mihály.
Hit és gyógyítás.
A gyász A veszteségeink feldolgozása az élet szerves részét képezi, ugyanakkor a legnehezebb feladatot jelenti. A családtagok közelállók elvesztése általában a személyiség legmélyebb rétegeit is megmozgató, viharos érzésekkel, szorongásokkal kísért, elhúzódó folyamat. Gyászmunka azonban nem csak haláleset kapcsán válik szükségessé. Az életút során fellépő nagy változások, például válás, elkerülés a szülői háztól, költözés, külföldi munkavállalás, iskola vagy munkahelyváltás, fontos kapcsolatok megszakadása, tevékenységek megszűnése, munkanélküliség, nyugdíjazás szintén súlyos veszteségélménnyé válhatnak, és ezeket hónapokig elhúzódó lelki változások kísérhetik. Az egyéni és kollektív traumák átélését szintén hosszú gyászfeldolgozás követi. A legmegrázóbb esemény mégis a közvetlen hozzátartozók halála, különösen nagy tehertétel, a hozzátartozó hirtelen, váratlan halála és a gyermek elvesztése. A gyász egy súlyos és komplex lelki folyamat, mely megrengeti elszenvedője lelki és fizikai egyensúlyát. A gyászolást mégsem tekintjük betegségnek, hanem az élet természetes, bár igen megterhelő időszakának, mely az adott időszakban minden mást képes maga mögé utasítani. Minden ember másként gyászol. Sokszor a tágabb környezet számára túl erőteljes és hosszadalmas is a folyamat, igyekeznek nyomást gyakorolni a veszteség elszenvedőjére. Újból olyannak szeretnék látni őt, mint a veszteséget megelőzően, azt várják tőle, hogy térjen vissza korábban megszokott életébe. A tapasztalat azonban visszaigazolja a gyászév tradíciójának máig tartó érvényességét. Általában ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a feldolgozás eredményeként kialakulhasson egy új egyensúlyi helyzet, melyben az elhunyt már az emlékekben él, nem a mindennapi valóság része. A 60-as évek végén Elizabeth Kübler-Ross írta le könyvében a halálos betegséggel szembesülő beteg útját az elmúlásig, melynek során a kezdeti elutasítástól eljut a megbékélésig, a halál tényének elfogadásáig. A hozzátartozónak ehhez sokban hasonló utat kell bejárni, mire eljut szerette elvesztésének elfogadásáig.
I've seen days melt into nights in circles of lights. I've watched a spider spin a star between the window box floors. I've heard you laugh and cry in the seagull's sigh, and a story full within. Don't let me lose my
5 szakasza van általában a gyásznak. Én most nem is ezeket a szakifejezéseket mondanám, hanem inkább azt, hogy először is azt érzi az ember, hogy ez betagad, képtelenség, ez nem történhetett meg. Tehát egy ilyen sok fázisban van leginkább ezt mondjuk, hogy hihetetlen, nem bírom felfogni, borzasztó, tehát egyszerűen azt érzi az ember, hogy ez nem történhetett meg vele. És aztán nyilván utána kicsit, ahogy ez enyhül, van egy ilyen szakasz, amikor még nem éri át teljesen mégsem ennek a mélységét, és próbál intézkedni. Tehát akkor egy kicsit ilyen nem is érez annyira, még nem érzi át teljesen azt, hogy mi is történt vele valójában. Tehát egyfajta ilyen dermedtség, üresség van benne. És ilyenkor általában, ugye különösen, ha egyedül van az illető, vagy hogyha nincs más a családban, és ugye ő rá szakad minden, akkor elkezd intézkedni. És aztán a végén ő maga csodálkozik, mikor már egy újabb szakaszba lépett, hogy is volt ő erre képes. Amikor ugye már kezd mélyülni a fájdalom, amikor igazán realizálódik, kezdi felfogni, hogy jó, hát tényleg én elvesztettem valakit, és ez a valaki már nem fog visszajönni. Tehát egyre inkább kezd ez realizálódni, tudatosulni benne, hogy most ő egy fontos embert elveszett az életéből, magyarul egy veszteség érte. Ami a legfontosabb és a legsúlyosabb dolog ebben, hogy általában önvád az, ami a súlyos, és ilyenkor különösen, amikor traumát él át, amikor hirtelen veszti el, amikor egy olyan módon, hogy tehát próbálja keresni a felelősöket, hogy vajon ki lehetett az oka, hogyan lehetett volna megelőzni. Nyilván ilyenkor ez a keresünk egy bűnbakolt valakit, akire rá lehet fogni, akár ez lehet saját magunk is lehet, de lehet egy kívülálló személy is, hogy ha más tettem volna, ha másképp cselekedtem volna, vagy az a valaki többet tett volna, akkor mindez nem történt volna meg. És az a legfontosabb, hogy ebben az önvád, ebben a bűnvádi időszakban kell leginkább ott állni a gyászoló mellett, mert ez a legveszélyesebb. Tehát ugye esetleg annyira beszűkülhetnek a érzelmei, az érzelem világa, hogy öngyilkosságig fog. Okozódhat. Tehát nem talál ebből kiutat, és ilyenkor a legfontosabb, hogy legyen mellette valaki. Az sem mindegy, hogy vagyunk mellette, tehát meg kell hallgatnunk elsősorban, egy támogató meghallgatás, és amennyiben azt látjuk, hogy nagyon erős ez az önvád, akkor persze ezt próbáljuk enyhíteni. Próbáljuk szépen fokozatosan rávezetni, hogy mindent megtett emberileg, amit lehetett. Tehát, hogy próbálja ezt esetleg, ilyenkor még nyilván nagyon nehéz ezt az ő számára az, hogy ő ezt felfogja, hogy tényleg én mindent megtettem, mert annyira erős benne a bűntudat és az önvád.
És van a különbség a gyász megélésében olyan értelemben, hogy veszítette el a szerettét valakit? Mert hogy ugye elveszíthetünk valakit úgy, egy hosszantartó betegség igen. után, amikor talán már készülhetünk erre, van is lehetőségünk elbúcsúzni, vagy tragikus hirtelenséggel.
Nagyon nem mindegy, hogy hogyan veszítjük el. Tehát, hogyha például valaki mondjuk hosszabb ideig beteg hozzátartozója, akkor azt is mondjuk, hogy ilyenkor van már egyfajta előgyász. Mert ugye körülbelül lehet sejteni, hogy sajnos ennek ugye a végkimenetele az esetleg az lesz, hogy elveszíti az ő szerettét. Persze nyilván más is megtörténhet, de általában ez. És ilyenkor egy picit már az illető készül is arra, hogy ez be fog történni. Ilyenkor annyiból jobb, hogy már persze ezt így furcsa kifejezni, de hogy egy kicsit könnyebben fogja magát a gyász folyamatot majd átélni. Mert hogy ugye már előkészült rá, hogy ez be fog következni. Nyilván, hogy akkor is ez a sok hatás, meg minden ugyanúgy végig megy, de egy kicsit enyhébben. Tehát az érzelmeknek az intenzitása egy picit enyhébb lesz. Amikor tragikus hirtelenséggel, na, sokkal nehezebb. Mert ott ugye azért is nehéz, hogy mindig fontos, hogy milyen kapcsolatban volt az illetővel. És ilyen esetekben az a baj, hogy nem biztos, hogy mondjuk esetleg nem úgy váltak el, hogy előtte esetleg egy veszekedés volt, egy konfliktus helyzet. Ha pedig így van, akkor az a legrosszabb, hogy az önvád mellett megjelenik az, hogy de hát én nem tudtam bocsánatot kérni, nem tudtam kifejezni a szeretetemet iránta, és esetleg úgy ment el az eltávozó, hogy haragszik rám, és akkor bennem is van egy ilyen bűntudat, egyúttal egy harag, és hogy miért nem kaptam én lehetőséget tőle, hogy ezt ugye, ezt a konfliktus helyzetet, vagy ezt a vitát, vagy bármi, ami köztünk volt, azt le tudjuk zárni. Ha a szeretet kapcsolat van, akkor is borzasztó, mert ugye akkor meg éppen azért, hogy legalább elbúcsúzhattam volna. Tehát a búcsúzásnak azért nagyon nagy jelentősége van. Tehát azt lehet tapasztalni, ha valaki el tudott búcsúzni, akkor könnyebben tudja ezt a gyász folyamatot átélni, és hát tulajdonképpen mondjuk így, hogy másképp értékeli át az egész életét akkor, mert akkor egy kicsit megnyugszik, hogy jó, elvesztettem, és nagyon nehéz, és nagyon fáj, de legalább el tudtam búcsúzni. Ezt mindig ki is szokták fejezni, hogy igen, jó volt, mert legalább el tudtam búcsúzni, legalább tisztáztunk dolgokat, ott lehettem az utolsó pillanatban, sokaknak fontos az, hogy ott legyenek. Például mondjuk a kórházi ágy mellett, hát van, ahol ezt megengedik, van, ahol valamiért nincs rá lehetőség, vagy az időpont miatt, hogy mondjuk hajnalban, vagy olyan időpontban történik, hogy mondjuk nem tud tényleg ott lenni a hozzátartozó, de azért a kórházakban is igyekeznek most már erre odafigyelni, hogy ha egy mód van rá, akkor lehessen ott a hozzátartozó a haldokló mellett, mert ez lényeges.
És utólag lehet ezen valahogy segíteni, hogyha ez elmaradt, hogyha lezáratlan konfliktusok maradtak, vagy esetleg valaki tényleg nem tudta elmondani azt, hogy mennyire szerette azt a másikat, akár egy belső párbeszédben, vagy valamilyen módon.
Igen, vannak erre módszerek, most egyre többen foglalkoznak ezzel, például most egy ilyen új módszer, meg is lehet egy ilyen könyv, hogy gyógyulás a gyászból. Hát ez egy ilyen Amerikából jött módszer, itt ugye több szakasz van, de általában szokták különben pszichológiába is alkalmazni, meg hát azért lelki gondozásba is elő lehet ezeket hozni. Például idézőjelben megidézzük az elhunytat, tehát kiteszünk mondjuk egy üres széket, és akkor mintha ott ülne az illető, és akkor próbálja neki elmondani azt, ami úgy benne van érzések, tehát akár a haragját, akár a szeretetét, vagy éppen a búcsúzását. Tehát ilyen módon lehet levelet is írni, tehát ez is egy lehetőség, vagy amikor nagyon súlyos esetek vannak, tehát, hogy mondjuk több konfliktus helyzet jött össze, vagy, tehát lehet egy ilyen naplót csinálni, amiben tulajdonképpen az illető leírja a szerettével való élethelyzeteit, és abból kiemeli azt a legfontosabbat, ami számára mondjuk a legnehezebb, vagy amit ő maga nem tudott igazán tisztázni vele, nem tudott feldolgozni még, és akkor azt az egy bizonyos konfliktus helyzetet kiemelve, ugyanúgy meg lehet ezt csinálni, akkor csak egy ilyen jelképes beszélgetésben azt. Hát lehet aztán gyászcsoportokat is indítani, meg szoktak is, de mondjuk ennek lehet azért egy olyan hátránya, hogy mivel annyira egyedi a gyász, hogy még családon belül is másképp éli át. Hiszen más a viszonyunk ugyanahoz az emberhez. Hiszen az egyikünknek az édesapja, a másikunknak ugye nagyapája, vagy, tehát ugye sorolhatnak, és ennél fogva is teljesen más az érzelmi kapcsolat. És annyira egyedi a gyász, hogy nem is lehet egy ilyen általános receptet adni, hogy akkor hogyan is kéne ezt kezelni. Az sem szerencsés, amikor például megmondják azt, hogy meddig kell, hogy tartson. Nyilván van egy egészséges időszak, hogy azt szoktuk mondani, hogy azért 2 éven belül maximum már azért jó, hogyha túl van rajta, mert ha nem, akkor ugye ott valami olyan dolog történt, amiben beleragadt az illető, tehát ott már valamilyen vagy patológiás, vagy kóros gyász, tehát ott már valami azért van, azzal már érdemes mondjuk foglalkozni, de nem kell ezt sürgetni, tehát időt kell hagynunk mindig ennek a folyamatnak, az a lényege. Mi szeretünk sietni a mai világban, minden gyorsan szeretnénk elintézni, gyorsan túl lenni rajta, és egymást is sürgetjük, és ez a baj. És ugye jönnek ezek a kifejezések, amik azért úgy jönnek visszajelzések a gyászolóktól, mikor azt mondják, hogy például vedd már le azt a fekete ruhát, mert lehet, hogy neki az a fekete ruha jelenti azt, hogy neki az fontos, hogy ő így tudja igazán meggyászolni, vagy ne járj annyit a temetőbe, vagy ne sírjál, tehát szoktunk ugye így tanácsokat adni, vagy még néha sem biztos, hogy mindig szerencsés, hogy azt mondjuk, hogy együtt érzek veled, bár szépen hangzik, de az igazság az, hogy bármennyire is szeretnénk, és bármennyire is akarunk, tökéletesen nem tudunk együtt érezni a másikkal, és éppen ugye a szakemberek kifejezték, hogy gyászolók jelezték vissza, hogy mikor valaki azt mondta nekik, hogy el nem tudom képzelni, hogy mit élsz át, bár én is elvesztettem valakit, ugye sokkal többet segített. Mert ugye így érezte igazán, hogy valóban őszinte ez az együttérzés. Mert ugye az ő gyászát, az csak ő érzi. Nyilván, tehát nem tudjuk azt, hogy ő mit él át abban a gyászban. Van, aki nem is tudja kifejezni igazán. Tehát lehet, hogy úgy látszik a külvilág szemére, hogy nem sír, mintha közömbös lenne. De egyszerűen lehet, hogy csak arról van szó, hogy ő elrejti a fájdalmát, mert esetleg otthonról egy ilyen képet hozott. Tehát ezt látta, ez volt a minta, amit látott a családban.
Amikor valaki ilyen tragikus körülmények között hirtelen veszíti el a szerettét, akkor óhatatlanul is felmerül benne a kérdés, hogy miért, Istenem, miért adtad ezt nekem, és mit lehet erre válaszolni?
Szoktuk nyilván ilyenkor mondani, hogy erre nem nincs válasz. Mert talán egy ilyen jó példa erre, amikor a Siloám tornya leomlik, és ugye Jézus megkérdezik a tanítványok, hogy hát annyira bűnösek voltak ott azok az emberek, hogy ezt érdemelték. És hogy Jézus figyelmezteti őket, hogy nem erről van szó, hanem ezek a tragédiák eleve abból adódnak, hogy az ember és az Isten kapcsolata között azért ugye történt egyfajta szakadás, még akkor is ugye, hogyha maga Jézus Krisztus ezt már azért áthidalta, és ugye ő az, aki közvetítő és segít nekünk ebben, hogy helyreállt ez a kapcsolat, de ennek ellenére, tehát a bűn és a fájdalom, a betegség, ugye azok ott maradtak a világban. Tehát ugye nem tudunk, ezeket nem tudjuk kivédeni, ezeknek meg kell történni, viszont akkor is arra figyelmezteti az ottani embereket, hogy ezekhez a helyzetekhez mindig úgy kell hozzáadni, állni, hogy egyfajta bűnbánattal, és ami még fontosabb, mert nyilván Isten felé, és nem azt jelenti, hogy akkor most milyen depresszióba és olyan mély bűnbánatba süllyedek, hogy akkor teljesen nem lehet engem ebből kirángatni, hanem nyilván a realitás talaján. És a másik az, hogy az irgalom, ami legfontosabb. Tehát, hogy meglássam, hogy ebben is ott van az Isten irgalma, hogy bár megtörténtek ezek a dolgok, de azért Isten továbbra is velünk van, ő az, aki meg fog vigasztalni, ő az, aki meg fogja mutatni, hogy hogyan folytassam tovább az életemet. Talán egyik szép példája, nekem nemrég hallottam a Csukai András, aki ugye elvesztette a 10 éves kisfiát, és olyan szép volt, hogy elmondta, hogy neki például az segített, hogy átment hozzá a lelki atya, és ugye imádkoztak együtt, és így próbálták. Hát nyilván nagyon nehéz volt, mert azért óhatatlan valóban ez az első, tehát a hit próbája, mondjuk azt, hogy ilyenkor mindig, hogy és azon múlik, hogyha nekem őszinte a hitem, akkor még ezt is el tudom az Isten kezéből fogadni. Nyilván nem könnyű. Egy néni mesélte például a kórházban, hogy ő úgy élte ezt meg, hogy először nagyon nagy fájdalmat érzett, ürességet, ami persze természetes, és egyszerre csak imádkozni kezdett, és azt érezte, hogy ott van vele az Isten, hogy nincs egyedül. Sőt, ami furcsa volt talán, így a kívülálló számára azt mondta, hogy ő azt érezte, mintha ott lenne a férje is vele. Tehát, hogy valahogy egy kicsit az emlékei által, azáltal, hogy ő elképzelte, hogy illetve ott tudatosult benne, hogy ő jó helyen van, biztonságban van, erről őt meggyőzte a hite, és ezáltal ő teljesen megnyugodott. És nem érzi magát egyedül, és így telnek a mindennapjai. Hát sajnos nem ez a gyakori, tehát hogy ez ritka, amikor valaki ezt tényleg ilyen szépen tudja feldolgozni, ha pedig ugye a hitünk az egy kicsit ilyen fanatikus, törvényeskedő, próbálunk bizonyos sémáknak megfelelni, akkor baj van, mert ugye ha ebbe a sémába valami nem fér bele, akkor onnantól kezdve megrendül az ember hite is. És akkor jön ez, hogy elkezdem vádolni ugye az Istent, a körülöttem lévőket, mindenki hibás lesz, akár még önmagam is. Tehát ez fokozódik. És ilyenkor persze úgy tudunk segíteni. Egy másik eset, amikor egy fiatal hölgy ugye édesapját veszítette, és akkor azt mondta, hogy neki az a borzasztó. Egyrészt bűntudata van, hogy vajon megtette mindent az édesapjáért, bár ott volt vele végig a betegségében, de inkább azon aggódott, hogy vajon imádkozott-e ez az édesapa, vajon jó helyre került-e. És emiatt érzett egyfajta ilyen bűntudatot és lelkiismeret fordulást, és ugye azért, ahogy úgy beszélgettünk, kiderült, hogy bizony volt az, hogy az édesapa elcsendesedett, tehát ugye azért voltak arra utaló jelek, hogy valószínűleg, ha nem is mindenki előtt, ugye van, aki magában rendezi ezt a kapcsolatot, és hogy ugye itt kellett megnyugtatni, hogy biztos, hogy az édesapa megtette azt, ami az ő része volt, tehát érezte ugye, hogy mi fog történni, és akkor tehát ugye ebben ő megnyugodhat, hogy ez már nem az ő felelőssége.
Mitől függ az tényleg, hogy valaki egy ilyen veszteségélményből, egy gyászból úgy kerül ki, hogy megerősödik a hitében, van, aki megrendül, tehát hogy a hit erőssége, vagy a személyisége, vagy a támogató közeg, a család, mi az, ami számít ebben?
Nagyon jó kérdés. Hát elsősorban az számít, hogy ki az, aki közvetítette számára az Isten képet. Milyen Istent ismert ő meg? Tehát ugye most gondolunk szülőre, egy lelkészre, egy hitoktatóra. Tehát ha ő mondjuk egy olyan Istent ismert meg, aki irgalmas és kegyelmes és szerető, akkor nyilvánvalóan ez a gyász feldolgozásában is segíteni fog. Annak ellenére, hogy azt érzi, hogy elvesztett valakit, vagy elvett tőle valakit az Isten, akár még is megfogalmazhatja, de mégis azt fog érezni, hogy ez az Isten ott van mellette. És ahogyan elvette ezt a szeretet valakit, ugyanúgy lehetőséget is fog kapni, hogy fogja tudni tovább folytatni az életét, tehát fog valamilyen lehetőséget kapni arra, hogy megvigasztalódjon, és nem emberek által általában. Illetve nagyon fontos, hogy a család ugye milyen képet mutat, tehát hogyan gyászol a család. hogyha mondjuk egy családban úgy gyászolnak, hogy megadják a időt ennek, tehát ugye hagynak időt egymásnak, meg megbeszélik, hogy nekem mit jelented, neked mit jelented, szép emlékek általában, de ha még egy negatív dolog is bejön, akkor azt is megbeszélik, hogy az miért volt negatív, kire milyen hatással volt, akkor rendben van. De sajnos van egy ilyen, szinte volt egy ilyen eset, amikor meg tabu, tehát nem lehet beszélni a halálról a családban, nem tudnak együtt gyászolni, nem tudnak egymásnak segíteni. És ugye ilyenkor a közösségnek óriási szerepe van. Mert ugye a közösség az ugye összetart, összekovácsol, felemel, felszabadíthat, hogyha jó ez a közösség, ha meg tudunk őszintén beszélni dolgokat. Ellenben, hogyha ugye egy ilyen, mondjuk egy ellenséges, vagy egy ilyen visszahúzódó közeg van, akkor ott ugye ez nagyon nehéz, ott valaki sérülni fog. És általában legtöbb esetben tagadják, tehát azt mondják, hogy jó, hát én már túl vagyok ezen, aztán persze kiderül, hogy jön egy nagyon egyszerű dolog, most nagyon egyszerű példát mondok, furcsán is hangzik, talán elveszít egy pénztárcát. Veszteség, kevésbé fontos veszteség, mégis egy családhoz képest, és akkor fog egy olyan traumát, egy olyan krízis helyzetet átélni, mert ugye előzőleg nem dolgozta fel a gyászát például. Tehát, hogy ezek annyira összefüggnek, és nem figyelnek ilyen, ebben az egymáson az emberek. Például az még a másik baj, amikor ez elég gyakori, hogy nem temetik el az elhunytat, hanem mondjuk urnában hazaviszik, és ugye akkor ott áll, hát ez már egy nagyon nem jó dolog, mert ugye azért ez mindenképpen ott a légkört, ez nagyon meghatározó. És amikor már az egyik eljutna arra a szintre, hogy ő már képes lenne elengedni, eltávolodni, és vágyik arra, hogy igenis egy búcsúzás, egy temetés keretében mindezt megtegye, de ott van mondjuk a szülő, vagy ott van a házastárs, aki mindezt meggátolja. És akkor ugye ugyanúgy visszarántja abba a helyzetbe, tehát ő maga sem tud, ő végül nem tudja lezárni a gyász folyamatot emiatt. Tehát ez egy borzasztó, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen a család, vagy milyen az a közösség, amiben van, mert ahogy segíteni tud, ugyanúgy ugye rombolni is tud ilyen esetekben.
Hogyha a hallgatók is megismernék egy kicsit önt, és hogyha mesélne nekünk a családjáról, az életéről, mit kell tudni önről?
Bajka Katalin vagyok, Kolozsváron születtem. 5 hónapos koromban megkaptam a gyermekbénulást. Sose jártam, sajnos. Szüleim, testvéreim, 5 voltunk. Boldogan éltünk együtt, támogattak mindenben. Sose éreztették velem, hogy más vagyok, hogy nyomorik vagyok. Egymást támogattuk. Szüleim is elfogadtak. Bizonyára sokat szenvedtek, de nem mutatták. Testvérem, visszaemlékszem, testvérem sose bántottak, se szóval, se tettel. Természetes volt, éltünk együtt, és amiben tudtak, támogattak. Utána elkerültem az iskolába, 12 évig távol éltem. Olténiába, Krajován végeztem a 8 osztályt, 4 évet pedig Szászsebesen gazdasági liceumot végeztem. Könyvelőségi diplomám van, sajnos hazajöttem. Nem tudtam elhelyezkedni sehol, mert a nyomorék, a tolókocsi is nem kellett.
És csak Kolozsváron volt így, úgy gondolja, hogy egy másik helyen jobb lett volna esetleg?
A legtöbb osztálytársam el tudott helyezkedni.
Ebben az időszakban is a családja támogatta önt, biztos.
Csak annyit még visszatérve, ahogy 12 évig távol voltam, nagyon nehéz volt. Elmentem szeptemberbe, és hazajöttem a következő év júniusába. Tehát egy állandó honvágyom volt, hogy távol a szülőktől, távol a testvérektől. Igen, támogattak. Tehát nem tudtam elhelyezkedni a szakmámban. Nehezen tudtam ezt is elfogadni. Kérvények jöttek, mentek. Végül, hogy betömjék a számat, felajánlották, hogy dolgozzak itthon. Ragasztottam dobozokat, gyógyszeres dobozokat és zacskókat. Ezt csináltam 16 és fél évig. Ott is mellettem álltak a szüleim is, a testvéreim, mert akkora volt a plán, hogy meg kellett csinálni, ha nem, akkor olyan is volt a fizetés, és úgy is számították a jégiséget. De most, hálás vagyok a szüleimnek és a testvéreimnek, hogy iskolába is adtak, hogy tanítottak, mert most veszem hasznát igazán, és annak is, hogy dolgozhattam, és van a saját nyugdíjam, és nem kell könyörögjek, hogy mások adjanak, mert nincs miből megéljek. Aztán hazajöttem, akkor jött megint egy nehezebb időszak az életünkben, 83-ban lebontottak. Adták a blokklakást, nehéz volt megszokni, hiányzott a kert, hiányzott az udvar, blokkba közös minden, egész más az élet. Ez volt 83-ban. Idővel a szüleim idősödtek, gyengültek, jöttek a betegségek. Még azt is mondhatom, hogy a nővérem 27 éves korában megkapta cukorbetegséget. 41 évig teljesen leépült. Most, hogy elveszítettem őket, az az elégtételem van, ha mondhatom ezt így, hogy amit tudtam, ami rajtam múlott, mindent megtettem, hogy jó legyen egyiknek és másiknak is. És így hálás a szívem Istennek, hogy megsegített, és melléjük álltam. Nem dicsekszem, csak néhány példa. Több mint 20 évig én inzulinoztam a testvéremet, én főztem, amit tudtam, csináltam. És tényleg úgy voltunk, hogy mindent meg tudtunk beszélni. Jót, rosszat, volt kivel beszéljek. Volt kivel megosztam a gondjaimat, a gondolataimat. Most, hogy mind a négyen hazaköltöztek, tény, hogy nagyon hiányoznak. Tudom, hogy meghaltak, tudom, hogy Isten adta őket, és Istennek joga van bármikor elvenni bárkit, de tény, hogy nagyon nehéz. Főleg éjszaka, amikor rádöbbennek, hogy üres a ház, és nincs kihez szóljak, nincs kivel gondolatot váltsak, nehéz. Hiányoznak, csak ennyit tudok mondani. Én nem tudok külön beszélni a gyászról, mit mondjak. Annak idején egy évig gyászoltam, az csak a fekete lyukát viseltem, de a fájdalom az ott van, a hiány. De köszönöm Istennek, hogy voltak, hogy olyanok voltak, amilyenek, és szeretettel vettek körül. Köszönöm a szüleimet, köszönöm a testvéreimet, mindent köszönök Istennek, ő hordozott mindeddig, és most kérem, hogy vigyázzon rám is, adjon erőt, hogy tudjam ellátni magamat, amíg jónak látja, legyen meg az ő akarata az én életemben is.
Mióta tetszik egyedül élni?
4. éve, hogy a nővérem elment. Tehát említettem, hogy először megvakult, utána a vesélye mondta fel a szolgálatot. 8 évig folyószemiden élt, 8 év után már nem hatott a gyógyszer, utána 5 évig dialízisen volt, 5 év után már az sem ment, és bennem most még mindig az van, hogy várom, hogy hozzák haza a dialízisra. Tehát eltemettem, tudom minden, és mégis van, egy olyan érzés van, mint mikor az iskolából vágytam haza, hogy a nővérem hazajön, csak a dialízisen van.
Hát hitben éltek, szeretetben, és hogyha jól értem, akkor kölcsönös tiszteletben mindent meg tudtak egymással beszélni. Ennél fontosabb nincs is az életben. Ami rendeltetett, azt kell mi itt a Földön tovább vigyük, vagy úgy cselekedjünk, hogy annak értelme legyen, gyümölcse legyen, és az Úr mindenkire annyit
ad. Megpróbáltatást, ad keresztet, de ad hozzá erőt is. Ezt megtapasztaltam, és nyugodt szívvel tudom mondani mindenkinek, hogy így van, betegségben is, gyászban is, Isten velünk van, és megígérte, hogy nem hagy el, világ végezeteig velünk van és lesz.
Egyik kedvenc idézetem a Bibliából az, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És jó lenne, hogyha tényleg mindenki, vagyis nagyon-nagyon sokan, egyre többen tartanák ezt szem előtt.
És megtapasztalnák a mindennapokban. És azt is el kell mondjam, mert nagyon hálás a lelkem, hogy a halálesetek után Isten rendelt mellém áldott lelkeket. Nem számít, hogy magyar vagy román, de tényleg olyan szépen viszonyulnak hozzám, hogy nem tudom elmondani szavakkal. És azt mondom, hogy Isten család helyett családot adott. Semmibe hiányt nem érzek, mindenem megvan, mert gondoskodnak rólam. nincs az a nap, hogy ne hívjanak, kérdezzék, mert mire van szükséged, miben segíthetünk. Ez nagyon sokat számít. És ezt is megköszönöm Istennek. Mert tényleg, mi lenne, ha soha senki be ne nyitná az ajtómat? Akkor mi lenne? Úgyhogy nincs okom panaszja. Vétkeznek Isten előtt, ha panaszolnék. Csak a hiány. Mert tény, hogy jók a társaim, nagyon jók, de azért velük nem úgy tudok mindent megbeszélni, mint az édes testvérjel. Szinte a gondolataimat tudta, és nem is kellett mondani, mert én őt támogattam, és ő engem. Vannak most is dolgok, ami emlékszem, hogy ő csinálta, és hogy most nincs. Például a fürdésben nem kellett hívjam. Tudta, mikor kell bejönni, tudta, mikor kell segíteni. Egy idegen előtt nem vagyok annyira szabad. Akármilyen jók, de...
Igen, ez természetes.
Érzem a hiányát. Érzem éjszaka, amikor este elköszöntünk, reggel üdvözöltük egymást. Ha megmozdult, ha sziszegett már, ott volt, hogy baj van, mondjad, mibe tudok segíteni. Halála előtt, tehát már nagyon az elkülönítőben volt, mert már tudták, hogy nem sok ideje van. Akkor is könyörgött az orvosoknak, hogy engedjék haza, mert tudta, hogy egyedül vagyok, és itt akart lenni velem. Tehát ennyire össze voltunk forva. Én a gyászról nem tudok beszélni, csak ismétlem, azt érezni kell, a hiányt.
Mit üzenne azoknak a gyászolóknak, akik nemrég vesztették el szerettüket? Tehát ön hogyan tudott túllépni? Mert valamilyen szinten túl lehet lépni Isten segítségével, de sokan elfordulnak Istentől, amikor elvesztenek valakit.
Nagyon nehéz. Így is nehéz. Hát még ha Isten nélkül akarjon bármit is csinálni. Mit üzennék? Tapasztalják meg, hogy van Isten, hogy Isten mellettünk van, és ad erőt minden nap, a szükséges erőt megadja. Az, hogy bőgünk, vagy síjunk fölötté, vagy nem tudjuk elfogadni, az kinek jó. Az nem használ senkinek, önmagának nem használ. Tönket tesz az idegeit, és előbb-utóbb depresszióba esik. Az kinek jó. Ismétlem, nem én vagyok erős, nem én vagyok okos, nem én. Minden dicsőség egyedül az Istené. És ezen az úton szeretnék megmaradni, amíg élek. Legyek hű, legyek hálás Istennek mindenért. Még a betegségét is, még a keresztét is, mindenét. Ő tudja, mit, miért, mikor. Legyen meg az ő akarata az én életemben is, és mindannyiunk életében.
A baby cried through the dark, beneath the jewel spark. I knew your voice upon the hill, and heard my lostness still. I found my home in the light, where wrong was made right, and you rose as the morning star. Don't let me lose my
Harangszó Rádió. Krisztus katonái.
Közös szolgálatra hívunk benneteket. Így kezdi Dénes István bihari esperes a levelét, amelyet október 7-én keltezett a Bihari Egyházmegye gyülekezeteihez. Én azt szeretném kérdezni, Esperes úr, hogy mi az a közös szolgálat, amire hívja, illetve hívják a gyülekezeti tagokat?
Közös szolgálat egy egyházmegyei székháznak az építése, vagy nem csak egy adminisztrációs központ lenne, mint olyan, ahol a hivatal helyet kap, hanem egy olyan közösségi tér is, ahol az egyházmegye lelkészei, gyülekezetei úgymond otthon érezhetik magukat, a sajátjának érezhetik ezt az épületet, és ahol a mindennapi tevékenységen túl, hiszen erre is lesz majd lehetőség, tudnánk olyan alkalmakat szervezni, ahol például a Presbiter Szövetség, vagy éppen a Lelkész Kórus, vagy azon belül különböző belmissziós tevékenységek saját programjaikat meg tudnánk tartani.
Az egyházmegyének a közigazgatási központja eddig hol volt, vagy hol van?
Sajnos egy tömbházlakásba szorultunk. Gyakorlatilag egy 4 szobás tömbházlakás van, vagy lett átalakítva adminisztrációs központtá, ahol helyet kaphatott az adminisztrációs rész, illetve maga a gyűlésterem. Elég sok gyülekezet van az egyházmegyénkben, illetve lelkipásztor, hiszen a legnagyobbak vagyunk az egyházkerületben. Ha mindenki eljön a gyűlésre, akkor nem férünk be a gyűlésterembe, ami 2 szobából lett kialakítva. Ez is indokolta és indokoltá tette azt, hogy egy építkezésbe kezdjünk, és végre méltó helyre kerüljön maga az adminisztrációs központunk.
És ez az adminisztrációs központ, illetve gyülekezeti központ hol fog helyet kapni?
Ez a püspökség udvarán, a Sülyök István utcába, ahol egy református udvar kerül kiépítésre. Ide épült fel az egyházkerületnek a székháza, itt kapott helyet az egyházkerületnek a bölcsödéje, és ezen az udvaron épül már az egyházmegyei központ is.
Tervek szerint előre láthatóan mikorra készülne el ez az épület?
Hát a tervek szerint, amik az építkezési engedélyünk szól, az 2022, de ez csak pénz kérdése. Hál' Istennek az építkezés téma az jól halad. Reméljük azt, hogy egy hónapon belül tető alá kerül az épület, úgymond pirosba kész lesz. De maga az építkezés volumenében, illetve a költségvetés szempontjából ez csak kb. 40%-át jelenti a teljes épületnek.
Mi az, amit a gyülekezeti tagoktól, egyházközségektől kérne az Esperes úr?
Mi úgy gondoljuk, és ezt az egyházmegyei tanácson is végigbeszéltük, hogy egy egyházmegyei központ, azért fogalmazok így, mert mondom, az adminisztráció mellett más is helyet kapna. Úgy szeretnénk, hogy mindenki ezt a magáénak érezné. Tehát ez nem az Esperes irodája, nem a könyvelő vagy éppen irodavezetőnek az irodája, ez nem csak egy egyszerű gyűlésterem, hanem ez egy olyan épület, ami az egyházmegyéi. Az a 60 gyülekezet, amelyik a mi egyházmegyénkhez tartozik, én úgy gondolom, hogy a magáénak tudhatja, és kell is érezze ezt az épületet, és ez nem csak a mi nemzedékünknek épül, nem a jelen Esperesnek, hiszen 3 év múlva lejár a mandátumom, nem azoknak a lelkészeknek, akik most szolgálnak, hanem a következő nemzedéknek is. Az épületben máskülönben a helyet kap sok minden, az alaksora, amit levéltárnak szeretnénk használni, az 73 négyzetméteres. Jelen pillanatban például nincs megoldva az egyházmegyénknek a levéltára. Lelkészeket kértünk meg, hogy biztosítsanak helyet Várad környéken, vagy éppen Nagyváradon, hogy az egyházmegyé levéltárt, illetve az irataikat el tudjuk helyezni. Ez egy nagy hiánypótló épület ilyen szempontból, maga csak az alaksor is, ahol természetesen még lesz egy raktárhelyiség is. Az első emeleten kap helyet 2 iroda, 2 külön szobában, az egyik lesz az Esperes irodája, másik az adminisztrációs személyzet irodája, ott lesznek a vizes blokkok. A második emeleten lesz maga a gyűlésterem, és a mazárdot is szeretnénk hosszú távon beépíteni, ahol helyet kaphatnának a különböző belmissziós tevékenységeket végző szervezeteink. Lenne a kórház, vagy éppen a börtön lelkésznek egy asztala, ahol raktározhatja mindazt, amit bevisz a maga missziós tevékenységére, tarthatja akár az iratait. Szeretnénk itt a Presbiter Szövetségnek is kialakítani egy helyiséget, és ugyanúgy ezt hagytam a végére, talán az egyik legfontosabb missziós tevékenységük a LISB, ugye ez a mi ifjúsági szervezetünk, ami az ifjúsági missziót végzi nem csak a megyében, hanem Nagyváradon, és szeretnénk, hogyha nekik is meglenne a maguk tere, a maguk helye.
Teret kap tehát az ifjúsági misszió, a presbitereknek a szolgálata, a közigazgatás, diakónia, és még mi az, ami más egyéb is helyet kapna ebben az épületben, vagy épület által?
A falakon túlmenően azért fogalmaztunk így, hogy ez egy közösségi és közösség szerveződés szempontjából is stratégiai és egy fontos épület, hiszen sok esetben megtörténik az, hogy lelkész kórus szeretne próbálni, de éppen keressük neki a helyet. Reméljük, hogy hosszú távon ezt ide is be tudjuk vonzani, illetve ez akkor elkészül, akkor helyet tudunk ennek is biztosítani. Ugyanakkor közösségi tér szeretne lenni a lelkipásztorok számára is, akik mondjuk Nagyváradon vannak, a vidékről feljönnek, van néhány óra szabad idejük, itt van ahol leülni, ihatnak egy finom kávét, használhatják természetesen az internetet, és így tovább, és dolgozhatnak abban az időben, ameddig éppen a családi ügyeket rendezik, vagy valami miatt várniuk kell.
Hogyha valaki anyagilag is, az ima támogatáson túl anyagilag is támogatni szeretné ezt az elhatározást és ezt a szolgálatot, akkor az mit tehet, hogyan támogathatja az épület megvalósulását?
Többféle formában lehet ezt támogatni. A perses adományozásokon túlmenően, amit a gyülekezetek szerveznek, téglájegyeket is bocsájtottunk ki az építkezés támogatása céljából, többféle címletben, tehát van 10 leás, 50 leás és 100 leás, ezek megvásárolhatók, illetve igényelhetők a lelkipásztori hivatalokban, az egyházkerületnek a gazdasági hivatalában, illetve az egyházmegyének a mostani irodájában.
Köszönöm szépen, Isten áldását kívánjuk erre a szolgálatra.
Köszönöm.
Mely rólad zeng, Istenem, kezemet felemelem. Egy hangszer hadd legyek, mely rólad zeng, Istenem, kezemet felemelem. Ó, hangolt fel hangszerem, hangolj fel engem, kezemet felemelem. Zengjen te rólad, mi kezemet felemelem. Egy hangszer hadd legyek, mely rólad zeng, Istenem, mi kezemet felemelem. Egy hangszer hadd legyek, mely rólad zeng, Istenem, mi kezemet.
A Harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap világhálós kiadása a Harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
Lelkünk csendessége.
Áldás békességet, Cserning a Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor. Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. És a mai napon a gyászról szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy a gyász fájdalmának a megismerése, a veszteség érzése az hozzátartozik ehhez az élethez, része az életnek. Sokféle formában jelentkezhet, sok mindent meg tudunk gyászolni, sok mindennek az elvesztése miatt szomorkodunk, olyan dolgok miatt, amik véglegesen eltűnnek, mégis valahol a halál, az elhunyt miatt érzett gyász az, ami mindennél elevenebb, ami mindennél véglegesebb. Nem véletlen, hogy a távol-keleti filozófus és vallási vezető Szidhárta életének egyik legmeghatározóbb élménye az volt, hogy kiszabadult édesapja palotájából, az aranykalitkából, ahol addig élt, minden kényelemben, minden rossztól megkímélve, úgy élte a mindennapjait, hogy nem szembesült a világ nyomorúságaival, és csak amikor kiszabadult a palota falain kívülre, akkor kellett szembesülnie a világban uralkodó szenvedésekkel, a halállal, a gyásszal és még meg annyi emberi nyomorúsággal. És valóban igaz az, hogy ezek a terhek hozzá tartoznak az életünkhöz. Nem lehet elmenekülni előlük, nem lehet elbújni a paloták magas falai közé, mert utolérnek bennünket. Utolér bennünket a szenvedés, utolér a gyász is. És ha igazán fontos valaki, hogyha valaki kedves a számunkra, akkor annak az elvesztése kell, hogy kiváltsa a gyászt, a gyász folyamatát, és ez egy kérlelhetetlen bizonyosság, egy kérlelhetetlen valóság jelen van a világunkban, az életünkben. Amíg nincs benne részünk, amíg nem szembesülünk vele, addig nem is tudjuk igazán átérezni. Másokat látva, a mások szomorúságát, a mások gyászát, vagy mások heves érzelmi reakcióit figyelve, nem igazán értjük meg, hogy mi történik. Mindaddig, amíg személyesen is nem válunk érintettekké egy gyászban, addig nem igazán értjük, hogy mi is a gyász, mit jelent gyászolni valakit. Az érzésekkel nem lehet vitatkozni. Nem lehet sürgetni, hogy hagyjon már fel vele, hagyjon már abban, ne gyászoljon már tovább. Az élet az ilyen, az élet megy tovább, tovább kell lépni. Mindez hozzátartozik az életünkhöz, tovább kell lépni, menni kell tovább. Nem érdemes így vitatkozni, nem érdemes ezzel érvelni, mert ez csak mondani könnyű. Az, aki gyászol, aki mélységeket él meg, annak ezek a szavak egyáltalán nem segítenek. Nem jelentenek semmilyen vigasztalást. Pedig ez lenne a fontos a gyász idején vigaszt adni. Temetéseken oly sokszor elhangzik a vigasztalás, a vigasztalásnak az igéi, amivel az Isten keresi a gyászolók szívét. A Szentlélek munkája az, hogyha valóban el is éri a célját. Ha az a gyarló emberi szó, ami elhangzik, azt az Isten lelke meg tudja eleveníteni, és tud igazi vígaszt, igazi reménységet felragyogtatni. Az a bibliai ige, amit szeretnék felolvasni, tulajdonképpen a keresztény reménységről szól. Arról a keresztény reménységről, amit nagyon sokszor elmondunk temetéseken. Jelenések könyvéből olvasom Isten igéjét, Jelenések könyvének 21. fejezetéből a 3. és a 4. verset. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Gyászt hordozva, valaki igazát fontosat elveszítve, érezhetjük azt, hogy sohasem gyógyul be az a seb. Mindig megmarad, tompul talán a fájdalom, de megmarad a seb. Nem lesz már semmi sem olyan, mint előtte volt, mert valami véglegesen elmúlt, valami véglegesen megszűnt. A Jelenések könyvében János apostol arról beszél, hogy új ég és új föld teremtése van az Isten tervében. És az elsők, a jelenvalók, az, ami most van, mind az elmúlik, elmúlnak. Keresztény vigasztalás nem az, hogy az élet megy tovább, nem az, hogy felejtsd már el, lépj már tovább, menni kell tovább, mindig valami új van. Nem ez a keresztény reménység, hanem az, hogy az Isten újjáteremt mindent, teljesen újjáteremt mindent, bennünket is. És az Isten maga lesz velünk. Az Isten maga töröl le minden könnyet a szemünkről. Az ő jelenlétében nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert az Isten az ő népével fog lakni, és újjáteremt mindent. Ebben a világban erőtlen a gyógyításunk, a mi vigasztalásunk, mert ehhez a világhoz hozzátartozik a halál, a gyász, a jajkiáltás, hozzátartozik a fájdalom. Isten azt mondja ki igéjében, annak a reménységében élhetünk, hogy mindez elmúlik, mindez el fog múlani. Ebben a világban pedig Jézus segítségét kérhetjük. Kérhetjük, hogy az Isten segítsen elhordozni mindazt, amit nehéz, mindazt, ami gyász. Jöjjetek hozzám mindnyájan, mondja Jézus. jöjjetek hozzám, és én vagyok az, aki segítek elhordozni a ti terheiteket. Közöttünk lakozott, közöttünk sátorozott, mondja János apostol az evangéliuma elején, és nagyon jól ismer, nagyon jól tudja, hogy milyen ez a földi élet. Tudja, hogy mennyi minden megterhel bennünket ebben a földi életben. Tudja nagyon jól, hogy a gyász is mennyire megterheli a mi életünket. De azt mondja, hogy én segítek. Én teszem könnyűvé a ti terheiteket. Közöttetek lakozom. Mindaddig, amíg az Isten újjá nem teremt mindent, Jézus Krisztusra tekinthetünk, és tőle kérhetjük, hogy segítsen elhordozni a mi terheinket, a mi gyászunkat. Mindaddig, amíg az Isten országa, az újjáteremtett Isten országa meg nem érkezik, és az Isten maga véglegesen le nem töröl minden könnyet az arcunkról, addig Krisztusra kell tekintenünk. És ennek a reménységében tekinthetünk, hogy ő majd örök boldogságot ad. És ez a keresztény reménység. Ennek a vigasztalásában élünk, és ennek a vigasztalását hirdetjük, tudva, hogy addig is az Isten, gondviselő atyánk, az ő karja az, ami véd bennünket, és ő az, aki segít elhordozni a terheinket. Sőt, arra biztat bennünket, hogy mi magunk is egymás terhét hordozzuk, és segítsünk egymásnak. Türelemmel, szelídséggel, megértéssel legyünk együtt sírva a sírókkal, azért, hogy majd együtt is tudjunk örülni velük. Így legyen. Amen.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jöjjetek hozzá, kik megfáradtatok, megkönnyíti Jézus nehéz terhetek.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jöjjetek hozzá, kik szomjazzátok őt, sejéből élő víz forrása fakad.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor Gitár Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó Gitár Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Jöjjetek hozzá, ti alázatosok, nektek akarja adni dicső országát.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Irgalmas üdvözítő. Irgalmas üdvözítő. Irgalmas üdvözítő. Irgalmas üdvözítő.
Harangszó Rádió.